Kilencedik fejezet. Egy kis hullámzás. Párizs felől fújt a szél. Onnan jöttek a divatok, az olvasmányok, az eszmék. Mire már a maga nagy mámorát kialudta a roppant világváros, a sútba dobott frígiai sapkához való fejek más országokban kezdtek nőni. A magyar társadalom nagy átalakuláshoz fogott. Lázas készülődés indult meg a szívekben és elmékben. Egy láthatatlan szellem fúr, farag, olt és idomít. Gróf Széchenyi István már évek előtt jobban és hívebben megírta, mi fog a jövő évben bekövetkezni, mint ahogy majd megírja a főtisztelendő Horváth Mihály évek múlva, hogy mi következett be. Az írók is ezekkel az eszmékkel vannak szaturálva. Az ókori klasszikusokat, amelyekkel az iskolában növekedtek, úgyszólván elcsapták a szomszédos német nagy elmék mellett, közömbösen mentek el. A Marseillaise-t fújta a Tóth Gáspár inasa, aki az új ruhát vitte haza Nyári Pálnak. Rá a Carmagnol híres dallamával felelt az aranysas csaposa. Jókai asztalán Hugo Victor, Michelet, Béranger, Louis Blanc, Szű hevertek. Petőfi szobája falain ott lógtak Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre és a többiek. A forradalom izzó tüzében istenekké vált szörnyetegek. A nagy francia kultuszban még a szakállát is franciásan hagyta meg. Ugyanilyen szakát viselt a bohókás Lauka, ami Don Gunárosznak stílszerű is volt. Télfi, Irányi, Cakó, Kecskeméti hasonlóan cselekedtek. Jókai szakálla még csak akkor ütközött, azt még nem lehetett idomítani. De az iráját, az elbeszélői modorát próbálta. Különösen Özsén Szű imponált neki. Nevetséges, mintha egy pár duckölyök a macskától tanulna ugrani. Az utánzási vágy, mint a harmadnapos hideglelés, egész írói pályáján visszatéreget hozzá. Hogy nem rontotta meg, az csak annak köszönhető, hogy eredetisége olyan, mint a vízhatlan szövet, amin semmi idegen nedv át nem hatol. E franciáskodási epohában írt dolga is, olyan magyarok, hogy szinte bennük van erdeink zúgása, patakaink csörgése, vadvirágaink illata. Amit a franciáktól, Szűtől, Dumától tényleg átvett, az a rendkívülinek, a meglepőnek, a csattanósnak, a csodálatosnak hajszolása. Ebben az évben különben keveset írt, Sunkai Gergely nagy sikere után a bűntárs jött az életképekben, majd a serfőző, az egyiptusi rózsa és kesejű Péter. Négy kisebb novella és néhány jelentékenyebb cikkecske. De a sovány termést hosszabb betegsége magyarázza, egy erős tüdőgyulladás, amely hajszál híja, hogy rosszul nem végződött. Mint lábadozó beteg hosszú sétákat tett a ligetben, és az akadémiától egykor dicséretet nyert, a zsidó fiú regénynek való átdolgozását tervezte, annál is inkább, mert azt Bajza élő szóval dicsérte előtte. Majd édesanyja és eszternénye érkezett meg a császárfürdő használatára, mikor megint nem dolgozott, mert naponta kijárt a kék szőlőhöz, ahol szálva voltak. Petőfi se volt otthon, hogy tespedéséből főrázza hű mamelukját. Szerelemben járt Szatmár megyében, s nagy civakodásokról adtak hírt a Lauka levelei, melyek a leány kérés körül a leány apja Szendrei és Petőfi közt támadtak. Ezekhez járult, tudnélik, a nem dolgozáshoz a sok dolog, mely a Jókai nyakába váratlanul szakadt. Véletlene nem tudni, de a fiatal írói csoport Minden ívfajta csoport szereti a maga jelentőségét nagyítani. Abban a hitben élt, hogy az a bizonyos bécsi kéz, amely jó időben, rossz időben előre szereti a felhőket elsimítani a saját egének pereméről, messze tekintő politikából lenyúlt, és áthelyezte Frankenburg Adolfot a pesti helytartó tanácstól Bécsbe. Hogy a gyékényt, illetve a lapot kihúzza a veszedelmes irányú ifjak alól. Már a pesti füzetek nem engedélyezését is a bécsi kéznek tulajdoníták, bár sem az előbbi, sem az utóbbi esetben nem valószínű. Először azért, mert az ifjú szépírók éppen nem voltak még veszedelmesek. Másodszor azért, mert ha veszedelmesek lettek volna, akkor a bécsi kéz szívesebben hagyja őket a jó érzésű Frankenburg keze alatt, mint saját magukra. Frankenburg átadta a lapot Jókainak, ki most váratlanul szerkesztő lett, és ideje nagy részét a szerkesztés apró cseprő gondjai és teendői vették igénybe. Sok jó erőt bírt a laphoz kötni, és ezeket jól fizette. Gonddal és változatosan csinálta az egyes rovatokat, úgyhogy a lap virágozni kezdett. 1500 előfizetője volt, ami tekintélyes jövedelmet jelentett. Petőfinek 50 forintot volt képes fizetni egy-egy verséért. De kellett is a fokozottabb honorárium a konyhára, mert Petőfi ősszel megházasodott, s a Dohány utca 373 szám alá, akkoriban a Schiller házba hozta a feleségek feleségét. E ház első emeletén vettek ki lakást közösen Jókaival, ki ide költözött Szigligeti Jégtől. A lakás három szobából állott, ebből kettőt Petőfiék használtak, Jókai pedig a konyhán túli szobában lakott. Az ebédet az Újvilág utcai aranysasból hozatták, mert Petőfiné nem akart gazdasszonykodni. Bort nem ivott se Petőfi, se Jókai még akkor, ezen kívül utóbbi nem is pipázott. Este rendesen otthon szoktak lenni, együtt teáztak és beszélgettek, vagy felolvasták egymásnak, amit napközben írtak. Megelégedettek voltak, anyagi gond nem vont homlokukra felhőt. Petőfi csak nemrég 2000 pengőt kapott Emichtől a verseiért. Jókainak pedig az életképek valósággal öntötte a pénzt. Ábrándoztak, terveztek, tele voltak témákkal, s volt otthon mindjárt egy kritikusuk is, a kis menyecske, aki felszolgálta nekik a párolgó teát, és hozzászólt a terveikhez. Ő volt a harmadik pajtás, ideillő, szabad, merész gondolatjárása férjével egyforma, néha excentrikus, de mindig szellemes. Nem oly szép, írja Jókai, aminőnek Sándor versei megörökíték, alacsony termete volt, egészséges arcszíne, de férfias meccésű szája. Mindegyik szeme szép volt külön, de a kettő közt nem volt összhangzás. Amellett rövidre nyírott hajat viselt, és éppen úgy tudott ember nem viselte divatokat kitalálni, mint Sándor. Minden dolgukba be volt avatva, részt vett a lap szerkesztésében is, mert együtt hárman tervelték ki, míg a szél a kéményben vígan dudorászott, s a tűz pattogott, pörölt a belülnyíló kályhában, hogy milyen eszméket vessenek fel az életképekben, és milyen cikkeket hozzanak. Kedves, feledhetetlen tél volt ez, melynek egy még feledhetetlenebb március vetett véget. Szokott langyos tavaszi fuvalmakba szabadság illata vegyült. Valami titkos sejtelem lappangott a szívekben. Reméltek, sőt vártak, Lázasak voltak és mámorosak, mintha a rügyfakadás izgatná őket. Pozsonyban ott könyökölt a diét az utolsó rendi országgyűlés, de az ólomlábon járt. Igaz, hogy e fölött már Kossuth volt az úr, és a reformokra nézve az összes tekintetes karok és rendek meg voltak már puhítva. Deák ötvös Széchenyi szónoklatai előkészítették a talajt, idelent nincsen akadály többé. Sőt, elméletben már meg is vannak az összes nagy reformok, felelős kormány, a népképviseleti rendszer, a szabad sajtó, de a hatalom még habozik, és még hosszú küzdelmek, nagy húzavonák lesznek, míg a megérett gyümölcsökhöz hozzájutunk. Mert nem elég, hogy a fa meghozza, a napsugarak megérleljék, meg az is kell, hogy a csősz a leszakításukat megengedje. De míg az országgyűlés piszmogott a felső tábla, pláne még habozott és morgott is, maga se bízván eléggé a jövőnek ebben a zenéjében, addig Párizsból megérkezett a párizsi forradalom híre. Az ifjúság már eddig is türelmetlen volt a januári olasz forradalmak hatása alatt, s már januárban kimondta, hogy az országgyűlési halasztásokkal elégedetlen. A nyilatkozatra akkoriban visszhangot adott a pesti fiatalság, mely a Pilvax kávéházban tartott gyűléséről együttérzésre és cselekedetre hívta fel a pozsonyiakat. A párizsi forradalom híre március 1-én ért Pozsonyba. Éppen 8 egész nap kellett ehhez az útjához. Kossuth rögtön kifeszíti hajója vitorláit, hadd hajtsa őket a forradalmi szellő, s megtette híres indítványát a felelős kormányról, melyet a követek többsége március 4-én elfogadott. A főrendek azonban sok óvatos alak volt köztük, elszögdöstek előle Bécsbe, hogy ne lehessen ülést tartani. Hanem hiszen jó helyre vitték ő méltóságaik a bőrüket, mert ott már a bécsi forradalmat találták. Nem lehet már az elől menekülni sehová, mindenütt inficiálva van vele a levegő. A főrendek akarata tehát megtört, elfogadták a javaslatot, és március 15-én külön küldöttség vitte a királyhoz Bécsbe. Ami Pozsonyban főtt, ugyanaz forrt Bécsben is. Csak hogy Pesten nagyobb tüzet rakott a fazekak alá a sajtó. Az ifjúság magára hagyatva türelmetlen szenvedélyességgel tárgyalta a reformokat, és elhatározta Pilvaxban, hogy egy nagy népgyűlést és lakomát rendez a francia forradalmi lakomák mintájára a Rákos mezőn, ahová meghívja az egyetemi ifjúságot, a népet, és még 80 meghívót küld szét egyleteknek, intézeteknek. A programot is megtervezték. Lesznek beszédek, lesz ökörsütés. Petőfi egy verset ír erre a napra, amit maga fog elszavalni. Végre pedig a nép megállapodik a kívánalmak iránt, és pontokba önti azokat. Klauzálnak nem tetszett a dolog, félt, hogy az ifjak odébb mennek, mint kellene, és ezzel veszélyeztetik azt is, amit el lehetne érni. Mindjárt is mondta Fényes Eleknek, az alelnöknek, az elnök Battyányi Lajos gróf Pozsonyban az országgyűlésen ült most, hogy aggályai vannak, közbe kellene lépnie. De hát mi nem tetszik, faggatta Fényes. Az egész, felelte Klauzál furfangosan. A mi kezünkben kell lenni a gyeplőnek. Valamit tenni kellene. De hát mit? Az ifjúság élén Petőfi állt. Az pedig már akkor nem volt akárki. Nevét már akkor diadalmasan hordozta meg a hír az egész országban. De Klauzál okos ember volt, messzelátó államférfi, jó hazafi és becsületes ember, aki nem pihen, ha a vélt veszedelmet el tudja hárítani. Kieszelte ő a módját, hogy mit kell tenni. Értett egy kicsit a pszichológiához is. Látszólag helyeselt az ifjúság rákosi lakomáját, és felajánlta nekik az előkészületekre az ellenzéki kör helységeit. Hadd dolgozzanak itt a szem előtt. Azok örömmel, lelkesedéssel fogadták. Boltomban vagytok már, gondolta magában Klauzál. Azon túl aztán a helységekben készülődtek, tanácskozván odarendelt szállítókkal, kocsmárosokkal, rendezőkkel és lótófutókkal. Elázas munkálkodás közben észrevétlenül preparálta Klauzál, az ifjúság vezére. Jó volna, ha előbb önök gondolnák át azokat a pontokat, mert sok szem többet lát, de sok száj kevesebbet határoz. Jó volna azokkal már készen menni Rákosra. No, az bizony jó volna, ráálltak gyanútlanul. Irinyi József megindítványozta, Kör pedig szövegező bizottságot küldött ki az ifjakból. Petőfi, Irinyi, Jókai, Vasvári és Bujovszki Gyula személyében. Csináljanak mindent a fiúk. Egyetlen öreg se lábatlankodjék nekik. A fiúk meg is csinálták, könnyű volt, hiszen nem kellett kigondolni semmit. A kívánalmak a levegőben röpködtek, nem kellett őket kisajátítani, mindenkié voltak. Ha mutatkozott nehézség, az abban állt, hogy mit kell kihagyni. Melyik 12 kívánsága fontosabb? Hogy miért kötötték magukat éppen 12 ponthoz? Lehetett volna 7 pont, vagy 17 pont is, de ők makacsul megmaradtak a 12 mellett, és készebbek voltak minduntalan, hol egy, hol más kívánalmat kidobni, hogy újat és újat tegyenek helyébe. Még aznap nyílve ütötték a 12 pontot, másnap március 12-én egy értekezleten előterjesztették. Az értekezlet elfogadta az egészet, de minthogy a Nemzeti Bank kimaradt, azt pedig nem lehetett elengedni, mert a szabadsághoz nem árt egy kis apró pénz. A 9. pontból kitörülték az egyenlőség alapján álló népképviseletet. Micsoda értékek lehettek ott, ahol ilyen volt a kiselejtezett lom is. És a Nemzeti Bankot tették helyébe. Egyúttal azt az indítványt is magáévá tette az értekezlet, hogy petíció alakjában terjesztessenek az országgyűlés elé. A pontozatok, melyeket Jókai az Irinyi szövegezéséből öntött át népszerű alakba, gyorsan szivárogtak ki a lakosság közé. Pest még kisváros volt. Az intelligencia úgy szólván egy csomóban élt, és mindjárt értesült mindenről. A lateinerek lelkesedtek, a benszülött polgárok, mint látványosságot fogták fel a tavaszi napfényen özönlő, újongó tömegeket, kik megéjenzik az utcákon mutatkozó Petőfit, vagy a szép Herr von Vasvárit, kinek gyertyaszál termetét, nagy homlokát, élénken villogó fekete szemeit, de sok újasszony és kisasszony nézi nagy epekedéssel. A császár kezei hosszúak, mondják a budai spízbürgerek, ebből még baj is lehet. A helytartó tanács öreg tagjai ódrinyéki nagyságos urak, kik lejártak kávézni Budáról a török császárba, fitymálva mosolyogtak. A császár kezei be vannak csukva, nem lesz a dologból semmi. De a közönség fittyet hányt a százados történelemnek, a hagyományos bécsi kéznek, a keserű tapasztalatoknak. Csodálatos, erős hit férkőzött a szívekbe, hogy valami nagy dolog sziluettje rezeg a levegőben. Senki se látta, de mindenki érezte. Mindenki arcán örömült. A pipere üzletekben nemzeti színű kokárdákat vartak. A Pilvax reggeltől estig tele volt, mint egy búcsújáróhely. Az emberek azt mondták, hogy egy kis szabad, friss levegőt mennek oda szívni. Pedig ott csak pörkölt kávészag volt, de az is jól esett a tüdőnek e nevezetes helyen. Az ifjak ellenben nem voltak jó kedében. A hályok kezdett a szemeikről leesni. Néni, hiszen az ellenzéki kör volt, aki megcsinálta a 12 pontot. A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez. Mit keressünk hát mi ezentúl a Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál. Na ugyan szépen becsapott bennünket. Fölmentek, szemrehányást tettek Fényesnek, aki maga se értette Klauzált, és egyre dohogott. Mi az ördögét mondta hát, hogy aggályos az ifjúság mozgalma, ha megcsinálta belül a pontokat meg a kérvényt? Mit nem akart hát? Mitől félt hát? Hiszen Rákosra már nem maradna egyéb csak az ökörsütés, a sült ökör pedig még soha fel nem öklelt senkit. Néhányan a mérgesebbek magát, Klauzált keresték fel március 12-én, és megtámadták, hogy gyanús okokból eltapintatozta a rákosi ünnepüket. Klauzál azonban kivágta magát. Nem értem önöket, kedves barátaim, akik a főrendi ház halasztási manőverei ellen álltak talpra. Most azért veszekednek, hogy valami előbb csináltatott meg, mint ahogy önök tervelték. Önök vasárnap lettek volna készen a Rákoson, most pedig, ha holnap megtartanuk például a nagy gyűlést, már kedden készen lehetnénk. 5 nap is nagy idő lehet nagy időkben. Az ifjak, akik támadni jöttek, arra hagyták magukat kapacitálni, hogy tüzessék ki át a népgyűlés az ellenzéki körbe március 14-ére délután 3 órára. Meg is jelentek a plakátok ilyen értelemben. De a Pilvaxban volt elég zenebona este. Lárma, kiabálás, panasz, hogy Klauzál elsikkasztotta március 19-ét. A vékony nyurga ünnepélyes irányi Dániel a kamarilla ellen tartott egy kirohanást. Vasvári Fehér Pál ellenben arról érvelt, hogy most már egyenesen a királyhoz kell fölvinni a 12 pontot, nem az országgyűléshez. Mit beszéljünk mi a lábakkal, mikor a fejjel is lehet? Ő ezt fogja indítványozni a holnapi népgyűlésen. Az ifjak többnyire mellette foglaltak állást. Jókai ide-oda ingadozott. Petőfi véletlenül nem volt jelen, nélküle pedig nem volt véleménye. Inkább hazaosont. Úgy sem mert Petőfi nélkül hosszan kimaradni, nehogy zavarja a háziakat. Az ilyenekben is gyöngéd volt. Örült, hogy most 11-kor még kivilágítva találta a kis lakást a Dohány utcában. Petőfi akkor tette a végsimításokat a nemzeti dalon, melyet egész délután is este komponált. Petőfiné magyar pillangós főkötőt vart a lámpánál, csak a legszeretettebb anya aludott csöndesen a másik szobában, mert Petrovics éppen látogatóban volt menyénél. Halván az érkező Jókai lépteit átment utána szobájába, s felolvasta neki a nemzeti dalt. Jókai elragadtatásában a költő nyakába esett, s majdnem agyon csókolta. Petőfi azonban igen bosszankodott, amikor Jókai elújságolta neki, hogy március 19-i ünnepély, melyre a verset írta, most már elmarad. S helyett az ellenzéki körben tartják meg holnap. Nem megyek el rá, felelte mérgesen. Másnap délután 3 órakor csak ugyan megnyitotta Fényes Eleka népgyűlést, az elsőt Magyarországon, mióta Dózsa Györgyöt megsütötték Temesváron az urak. A fellobogózott nagy terem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. Ott künn az utcán is hullámzott a nép, az udvar a lépcsőház tele volt hölgyekkel, kik az érkező jurátusok iránt érdeklődtek. Egész a ciráki házig hömpölygött a sokaság, mely az érkező jókait megéjjenezte. A gyűlés elfogadta a petíciót, zajosan nyilvánuló lelkesedéssel. Ekkor Vasvári állott fel, gyönyörű atléta alak, a szépség, ifjúság minden varázsával, és azt indítványozta szépen folyékonyan, nemes méltósággal elmondott beszédében, hogy a petíciót egyenesen a királyhoz kell elvinni. Frenetikus tetszés zaj tört ki a bátor szavakra, melynek végét alig lehetett kivárni. Vasvári első felszólalása oly rokon szenved csalt ki a szívekből iránta, aminőkre alig van példa a napokból, mikor az óriások olyan szaporán termettek, mint a gombák az erdők harasztja között. A te karriered megvan állapítva, pajtás, mondta a szónokhoz lépő Székely József, kit olyan nagy talentumnak tartottak akkoriban, hogy a prognosztikonok szerint Kossuth Lajost fogja elérni. Bevárva a roppant hatás elhalványulását, Klauzál Gábor emelkedett szólásra. Kifejtvén, hogy a petíció súlyát mindenek előtt emelni kell, hogy az nem mint egy töredék, de mint az egész nemzet kívánsága mehessen a királyhoz. Nem szabad tehát elhamarkodni. Véleménye szerint közlendő az országgyűlési ellenzék értekezletével, és ha az elfogadja, akkor ki kell vinni minél szélesebb néprétegekbe, és több százezernyi aláírással ellátva bocsájtani szabályszerű útjára. A jurátusok nyugtalanul feszengtek. Kellemetlen lehűtő beszéd volt, mint a hideg zuhany. De meg kellett adni, hogy igaza van, és 1848-ban még respektálták az igazat. Imitamott csípős ellentmondás zúdult a szónok ellen, morogtak, zavarták a terem túlsó oldaláról. Furfangos halasztás ordítá egy mérges hang. Ki vagyunk játszva, ismétli egy másik. De a diadala mérsékeltekké lett, a népgyűlés elfogadta a Klauzál indítványát. A jurátusok nagy csörtetéssel hagyták el a termet, és átvonultak a szomszédos Pilvaxba, ahová írók is gyülekezni kezdtek, nagy dérrel, durral. Na szépen vagyunk, nagy balekok vagyunk, a formákkal agyonütik a lényeget. Elkedvetlenedés és lehangoltság mutatkozott. Vacsora után eljött Petőfi is, mogorva volt és Klauzált szitta. Teljes depresszió uralkodott az ifjú óriások barlangjában. Már éppen szétszéledni készültek 10 óra tájt, midőn egy szürke ruhás ifjú lépett be az ajtón, akit senki se ismert. Könnyen elvegyülhetett volna az apatikus mogorva közönségben, melyet semmi se érdekelt most, de ő ezt éppen nem akarta, mert egyenesen felugrott egy biliárdasztalra. No, erre aztán csak ugyan észre kellett őt venni. Pozsonyból jövök, szólt lelkendezve mohón. Az ifjúság küldötte vagyok. Bécsben kitört a forradalom. Metternichet elkergette a nép, és most barrikádokat emel. Csak a Gábriel harsonájától fog így megelevenedni még egyszer a sokaság. Forradalom van Bécsben? Micsoda ostor pattogtatás ez az erekben folydogáló magyar vérnek. Elkergették Metternichet. Ó, tehát őt is, nem csak Lajos Fülöpöt. Istenem, milyen szép a világ! E Jámbor Lajos Fülöp és a furfangos Metternich nélkül. Az emberek egyszerre rózsaszínűnek láttak mindent. Az ifjak egymást ölelték. Hát már a bécsiek is dolgoznak, csak mi vagyunk tétlenek, pokolba a formákkal. Cselekedjünk, uraim! Ne tétovázzunk tovább, polgártársak! Ez a Petőfi fanatikus hangja volt. Az ifjak felugráltak. Úgy van, cselekedjük, munkára fel, vezessetek bennünket. Ez alatt folyton nyíltak a kávéház ajtai, és új alakok jöttek új hírekkel. Csodálkozást keltett Vahot Imre és Klauzál Gábor megjelenése. A bécsi forradalom híreit megerősítették, ha jöttek. A szemben lakó Koplánszki kesznyű csinálónak a fia érkezett meg Bécsből, aki színről színre látott egyet-mást az utcai tüntetésekből. Koplánszki elhozta a Pilvaxba a tanút is. Tűn az utcán is gyülekeztek zsibongó, álmélkodó és magyarázó tömegek. A Pozsony felől érkező hajó utasai egy fél óra alatt szétterjesztették a hírt a városban. Egész Pest talpon volt, és az ellenzéki kör meg a Pilvax előtt tolongott. Egymást ölelgették az emberek, és pátosszal beszéltek, mintha színpadon volnának. Bent a kávéházban az izzó hangulat ereje alatt Irinyi kezdett beszélni, kire nehezteltek egy kicsit, mert az ellenzéki kör titkos emberének hitték, aki együtt keverte a kártyákat Klauzállal. Polgártársak, szólt Irinyi. Petőfinek igaza van. Ne hagyjuk magunkat a formák korlátai közé szorítani, most már én is azt mondom. A délutáni népgyűlés határozata fölöslegessé vált. Mondjuk ki, hogy a 12 pont rögtöni életbe léptetését követeljük. Úgy van, mondjuk ki. Izgalmas vita fejlődik ebből. Klauzálki azért jött, hogy ismét mérséklőleg hasson, elkezdi érvekkel bizonyítani, hogy nem volna ildomos a népgyűlés határozatát így rövidesen megváltoztatni. Többen helyeslőleg bólingatnak. Így Jókai Emődi, Tisza fiúk nevelője Vahot. A jurátusok nagy része gondolkodóba esik. Némi zsibbadság, habozás volt érezhető, mikor Sükei Károly beleszólt az ő hebegő modorában. Nem kell most az okos ember. Zajos derültség tör fel, és elmossa a Klauzál felszólalásának hatását, utána Petőfi szól, és újra felpestíti egy-két szóval az ingadozókat. Irányi Dániel fölkiált. Fogjunk fegyvert! Nagy összevisszaságban gomolyog az ifjúság, tízen is szólni akarnak. Klauzál látja, hogy nem boldogul. Elhagyja a kávéházat. Az ifjúság most már magára marad, de a jelenet mind jobban fölveszi a káosz jellegét. Már egymás szavát se értik. A vasvári a stilétás botjával hadonász és fenyegeti a gyávákat. Az óramutató éjfél felé közeleg néhányan távozni készülnek, Jókai is. Aludjunk rá egyet, mondja. Ne aludjunk, Marci, menj, Györgyi Petőfi, határozzunk előbb. Vajda János az ajtóhoz rohan és becsukja. Uraim, addig innen ki nem mennek, amíg nem határoznak. Ez döntött. Az ifjúság vezetői most már hamarosan és egyetértőleg határoztak, hogy holnap reggel az egyetemi ifjúság bevonásával tüntetést rendeznek, és a 12 pontot, amennyire lehet, mindjárt életbe léptetik. Semmi körülmények közt nem tágítanak, sőt, ha kell, szembeszállnak a szuronyokkal is. Kiosztották egymás közt a szerepeket. Irinyi Petőfit kívánta megbízni, 12 pont proklamálásával. Petőfi szabadkozott, hogy ő egy verset fog felolvasni, hanem egy kis népszerű bevezetéssel Jókai terjessze elő a pontokat. Vahot Imre már az ajtóban volt, mikor eszébe jutott, hogy be kellene venni a pontok közé a rab Táncsics Mihály szabadonbocsátását is, mire ebben is megállapodtak, és megint módosították a pontokat. A katonaságról szóló 10. és 11. pontot összevonván a 11. helyére a politikai államfoglyok szabadon bocsátását szúrták be. Szövegezéssel Jókai bízatott meg. Két órát ütött a tornyokban a csöndes ében, mikor a közvélemény asztala eloszlott, azzal a jelszóval, 8 órakor reggel itt legyünk. Jókai és Petőfi sietve lépegettek lendvai köpenyeikbe burkolózva a Dohány utca felé a közös lakásra. A lámpák bágyadtan pislákoltak az utcákon, mindjárt kiégnek. Nyugat felől szürke felhők száguldottak az égbolton, holnap nem lesz jó idő, a hold sietve bújt a felhőrongyok fölé. Holnap talán megint visszatér, de az öreg Magyarországot nem találja itt többé.